Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvi plébános. Önök a Mári Rádióban a pénteki hittanórát hallják. Szentírással foglalkozunk ezekben a pénteki hittanórákban, és most ismét a holnap utáni, a vasárnapi evangéliumot vesszük elő, és megpróbálunk egy kicsit jobban a mélyére hatolni. Jeruzsálemi Biblia kommentár, illetve Jakubinyi György püspök érsekatyának a gondolatai alapján, illetve ebből az evangéliumból fakad, majd látjuk benne az irgalmasság cselekedeteire is egy kicsit szeretnénk kitérni. Így szól tehát a vasárnapi evangélium. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor az emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal a dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Mert éhes voltam, és ti ennem adtatok, szomjas voltam, és ti innom adtatok, idegen voltam, és ti befogadtatok, ruhátlan voltam, és ti betakartatok, beteg voltam, és ti fölkerestetek, börtönben voltam, és ti meglátogattatok. Erre megkérdezik tőle az igazak, Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? Akkor a király így felel, bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvérem közül egyel is tettetek, velem tettétek. Ezután a balján állókhoz szól, távozzatok tőlem ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni, szomjas voltam, és nem adtatok inni, idegen voltam, és nem fogadtatok be, ruhátlan voltam, és nem takartatok be, beteg voltam, és börtönben sínlődtem, s ti nem látogattatok meg engem. Erők is megkérdezik, Uram, mikor látunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, és nem siettünk a segítségedre? Ő pedig ezt felelj majd nekik, bizony mondom nektek, amit a legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre. Krisztus király vasárnapján az egyházi év betetőzésén, megkoronázásán olvassuk ezt az evangéliumot Szent Máté evangéliumából. Egységes formája szerint az apokaliptikus kinyilatkoztató beszéd ez sok párbeszéddel. 32 és 33. versen kívül ez nem példabeszéd. Mestermű az öt beszédnek és Jézus nyilvános működésének a csúcspontja és nagy fináléja. De utána már Máté evangéliumában a szenvedés történet következik. De vajon felvetődik a kérdés, hogy Jézustól, Mátétól, ősegyháztól, vagy Bultmann felveti, hogy a zsidóságtól származik-e? A szinoptikusokban nincsen párhuzamos helye, de jól illeszkedik Máté teológiájába, használ néhány sajátosan Mátéra jellemző szót. Angyalok, atyám, igaz. Következésképpen lehet Máté alkotása. A végső formától eltekintve ezek nem döntő érvek, a szakasz mindenképpen tükrözi Jézus saját felkészülését a mennyek országába való belépésre. Ez egy nagyon kedvelt szöveg, a szerető kedvességből fakadó gyakorlati vallásos cselekedeteket, a felebaráti szeretetet mutatja be. Túlzás azt mondani, hogy se a Krisztus hit, se az egyházhoz tartozás nem szükséges az üdvösséghez. Valójában ez a beszéd a keresztény tanítványokhoz szól, a tanítványság alatt nagyon merészen a szükségben lévőkkel való törődést értve. Ez nem a hit megtagadása, ez a hitnek a lényege. Persze, amikor a biblikusok által fölvetődik, hogy a szerzőségben ki volt a döntő, vagy éppen mennyire konkrétan Jézustól hangzott el, vagy a jézusi tanításra reflektáló, a evangélista által megfogalmazott történet, akkor nem a lényeget érintjük ezzel, hogy a kinyilatkoztatást szeretnénk kétségbe vonni, hanem egy picit a mélyére hatolva a szövegnek látjuk az összefüggéseket, és látjuk azt, hogy hogyan is formálódik a Szentírásnak a szövege a kezdeti időben, hogy azután a Szentlélek erejével kikristályosodjon a teljes Szentírás, amelyet azután az egyház elfogad, és kinyilatkoztatott szövegnek, szövegként mutatja be, és adja a hívő ember kezébe. Tehát így szeretnénk újra és újra olvasni a Szentírásnak a szövegeit, a Szentírásnak a szakaszait. Az emberfia itt Isten helyében cselekszik, ahogy nézzük magát a szöveget. Összegyűlnek, eléje gyűlnek, Isten gyűjti össze a nemzeteket. Érdekes, hogy itt minden nemzetre vonatkozik, nem csak a pogányokra, hanem Izraelt is beleértve az összes nemzetekre vonatkozik ez a végső ítélet, ez az összegyűjtés. A kosoknál az itt használt erifos szó kecskét jelent, ebben az esetben talán kisebb értékű állatra utal. Ugye itt a különbség juhok meg a kosok, és a jobbjára balájára gyűjti őket. Az emberfia királyként viszi végbe az atya akaratát. Egy áldással hívja meg az üdvözülteket az országába való belépésre, mely mindig is létezik, de amelybe akkor lépünk majd be, amikor ő úgy határoz, hogy elérkezzék országa, és hogy minket oda befogadjon. A kateketikai hagyományban ismert irgalmasság testi cselekedetei közül tulajdonképpen hasonlót felsorol a később hozzátett hetedik, a holtak eltemetése. Beteg voltam és meglátogattatok, az ige, a görög ige a gondoskodást, ápolást jelenti. Máté igazaknak nevezi őket, és ők meglepődnek ezen. Nem próbálták lekényszerezni, vagy bármire is kényszeríteni az Istent. Amit a legkisebbek közül egyel is tettetek velem, tettétek, a nagyszerű felelet azonosítja a szükségben lévők szolgálatát Krisztus szeretetével. Tulajdonképpen föltehető a kérdés, hogy a testvéreim az csak a keresztényekre, vagy minden szükséget szenvedő emberre vonatkozik-e. Vegyük észre, hogy a 45. versből kimarad a testvéreim szó. Figyeljük meg Máté nyelvhasználatát. Amikor nem vérszerinti testvérekről ír, két értelmezés lehetséges. Az egyik sorozatban az adelfos szó a keresztény közösség tagjára vonatkozik, a másikban bármely emberre, akivel szemben erkölcsi kötelességek vannak. A 40. verset ebben a tágabb erkölcsi értelemben kell értelmezni. Kettős gondolkodás talán bánt egyeseket, a deuteronomisztikus teológiából ered, a szöveg az ember kötelesség teljesítésétől függ. A szövetség az ember kötelesség teljesítésétől függ. Szemben a feltétel nélküli isteni elkötelezettségen alapuló szövetséggel, melyet Pál teológiája képvisel az új szövetségben. Feltételezi az ember erkölcsi felelősségét és a lelkiismeretét, és azt, hogy Isten komolyan veszi az emberi cselekedeteket. Mindenképpen fontos, hogy ez a rész ez arra utal, hogy nagyon sokszor észrevétlenül segítünk. Nem azért segítünk a másikon, mert majd valami jutalmat kapunk érte, hanem mert ez belülről fakadó jóság, mert az Isten szeretetéből fakad ez a jóságunk, ez a másikra való odafigyelésünk. Jakubinyi György is beszél egy kicsit a műfajról, Máté sajátja, szokásos cím az utolsó ítélet, pontatlan, nem az ítélet forgatókönyvéről van szó, hanem példabeszédről, amely összefoglalja Jézus erkölcsi tanítását a szeretetről. A király maga az emberfia, Máté jelentős krisztológiai címeket alkalmaz. Emberfia, király, pásztor, út, és a bíró is szerepel benfoglaltan. Máté Jézusra ruházza azokat a címeket, amelyeket az őszövetségben Jahvénak jártak ki. Jézust, akit királyként gúnyolnak ki a kereszten, királyként fogja megítélni a világot. A jutalom az ország öröklése, a görögben ez áll, hogy örököljétek. Az öröklés a nyolc boldogságban is, a jutalom átvétele, az örök boldogságban való részesedés. Az emberfia a dicsőség trónjára ül, az igazak azt az országot kapják, amely a világ teremtés előtt nekik készült. A gonosz büntetése itt is az örök tűz, amely az ördögnek és angyalainak készült. Az egymás mellé állítás azt mondja, hogy a kárhozott embereket épp úgy kirekeszti a szentek közösségéből, mint a bukott angyalokat. Az irgalmasság cselekedetének felsorolása megvolt az Ószövetségben is. A különbség az ószövetségi jó cselekedetek és Máté között, a jó tettek között abban áll, hogy a példabeszéd igazai nem tudnak arról, hogy jutalomért végezték volna a tetteiket, és hogy a bíró azonosítja magát a rászorulókkal. A hit ebből következik, a hit önmagában nem elég. A hit a tevékeny szeretetben válik teljessé és érdemszerzővé. A szeretet gyakorlása kimutatja és hitelesíti a hitet. Meglepő az is, hogy nincs szó Isten szeretetéről látszólag. Mintha az utolsó ítélet egyetlen mértéke a felebaráti szeretet gyakorlása lenne. A megoldás maga Jézus adja meg, amikor azonosítja magát a legkisebbekkel. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy Istent nem lehet szeretni a felebarát szeretete nélkül, mert a felebarát szeretete igazolja Isten iránti szeretetünket. Ugye a János levélre lehet itt visszautalni, a hogyan szeretheted az Istent, akit nem látsz, ha nem szereted az embertársadat, akit látsz. A legkisebbek vajon mennyire Krisztus tanítványai, Jézus mindenkivel azonosítja magát, aki segítségre szorul. Nem a földi elismerés, az emberek hálája a fontos, hanem az, hogy embertársainkban Krisztusnak szolgáljunk. Viszont ez jó tetteink természet fölötti értékére is rámutat. Az eszkatológia éppen azt jelenti, hogy az ember végleges döntést hozhat. Többé nem másítható meg. Örök boldogság vagy örök kározat lehet az osztály része. Jézus örömhírének a szeretet a foglalata. Ez dönti el, hogy ki a jó és ki a rossz, ki üdvözül, ki kárhozik el. A szeretet felér mindennel, de azt semmi nem pótolhatja. Tehát ebben a példabeszédben az Isten szeretetére és ebből fakadó tetteinkre csodálkozhatunk rá tulajdonképpen, és vehetjük észre, hogy minden apró cselekedetünk az valahol számít, mert a mellettünk élő emberben újra és újra Jézus Krisztust kell tudjuk fölfedezni. Persze azt is látjuk, azt is tudjuk, hogy ez végső soron nem olyan egyszerű, mert az emberi kapcsolatainkat sok minden befolyásolja. És akivel jó kapcsolatom van, annak szívesen adok, akivel pedig nem nagyon van kapcsolatom, afelé van egy bizalmatlanság, hogy jaj, csak nehogy rám akaszkodjon, vagy mit fog szólni hozzá, vagy egyáltalán hogy jut el hozzám annak a híre, hogy valaki, a másik ember rászorul. Érdemes ezeket a dolgokat egy kicsit végig gondolnunk, és ezekben a dolgokban egy kicsit megerősödnünk. De mielőtt tovább megyünk a témában, egy kis zenét hallgathatunk.
Így szól az Isten, kiárasztom lelkem, a végső időben az Úr nevét kikéri, üdvözölni fog. Szemem előtt az Úr áll, minden énekem, és testem is végében nyugszik el. Bukolnak a lelkem, nem engeded, nem hagyod magára, szenteded az élet. Töltött meg életem.
Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban. A utolsó ítélet képe áll előttünk az evangélium, Máté evangélium kapcsán, amikor az emberfia dicsőséges trónján elválasztja a juhokat a kosoktól, a jókat a rosszaktól, és kiderül, hogy a legkisebbeknek tett névtelen segítségnyújtás, vagy annak elmulasztása az, ami a végső ítéleten egy fontos szempont lesz a számunkra. Nyilván persze tudjuk jól, hogy az életünk sokkal összetettebb, és nyilvánvaló, hogy valahol az, hogy a másiknak hogyan tudok, mennyire tudok segíteni, az valahol a hitemen alapszik. Tehát bár ezt az összefüggést az evangélium így nem emeli ki, de a Szentírás egészéből mindenképpen következik az, hogy a hitünkből fakadnak a jó cselekedeteink. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy mindez nem olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű segíteni a másikon, amikor ő nem nagyon akarja engedni, vagy amikor szinte észre se veszem, mert lefoglalnak a különféle dolgok. Vagy éppen van, akinek tudok segíteni, és azt jó szívvel meg is teszem, de vannak, akiken meg nem tudok segíteni. Talán azért, mert már nem fér bele a saját magam keretébe, vagy talán azért, mert ő nem biztos, hogy engedi, hogy segítsek. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy nehezen fogadja el az ember azt, hogy ő rászorul a segítségre, mert a mai világunk azt sugallja, hogy addig vagy értékes ember, amíg mindent magad meg tudsz oldani, ha meg már segítségre szorulsz, akkor már értéktelen vagy, és ezért az ember próbálja titkolni, hogy rászorul a segítségére, a másnak a segítségére szorul. Nem könnyű sokszor a saját árnyékunkon sem átlépni, akár azzal, hogy segítséget kérek, akár azzal, hogy segítséget adjak, hogy megszólítsam a másik embert, hogy tudok-e neked segíteni. Hogyan tudunk szeretettel, bántás nélkül odalépni a másikhoz. Nem könnyű dolgok ezek, és nem feltétlenül egyszerűek. Tehát nagyon sokszor nem úgy működik a keresztény életünk, a hitünkből fakadó élet, hogy akkor most mindent meg tudok tenni azonnal és elsőre, és minden nagyon klasszul működik, hanem magam is sokszor megküzdök azért, hogy a hitem szerint tudjam élni, tudjam minden helyzetben tenni a dolgomat, tenni a feladatomat. És ebből fakad, hogy az életünkben sok-sok odafigyelés, küzdelem tudatosságban, és sokszor kell visszatérnünk az Isten közelébe, sokszor kell újra és újra elhatározni magamat, hogy akkor e szerint akarok élni, e szerint akarom tenni a dolgomat, e szerint akarom végezni mindazt, amit Isten rám akar bízni. Utalt már rá a magyarázat is, hogy az irgalmasság testi cselekedetei gyakorlatilag ebből a mátéi példabeszédből fakadnak, amiket így megfogalmazott az egyházi hagyománya későbbiekben, azután a hetedik, a halottakat eltemetni, ez később kapcsolódik az irgalmasság tetteihez, de igazából ennek is megvan az előzménye Tóbiás könyvében, amikor Tóbitnak azt a tettét emeli ki a könyv, hogy elmegy és eltemeti a megölteket, a meghalt testvéreit, a idegenben, a fogságban, a távollétben élőknél, ahol sok esetben nem temették el a halottakat időben, itt Tobit megy és eltemeti a halottat, és akkor ebből fakad valamiképpen az a pozitív szemlélete, az Isten szemében való pozitív szemlélet, hogy a bajban elindul az Isten, és segítséget ad Tobitnak. Az irgalmasság testi cselekedetei tehát az éhezőknek enni adni, a szomjazóknak italt adni, a szegényeket ruházni, utasoknak szállást adni, betegeket, börtönben lévőket látogatni, halottakat eltemetni. Ezek olyan cselekedetek, amelyik részei lehetnek a mindennapi életünknek. Persze nagyon sokféle módon valósulhat mindez meg, és lehet, hogy nem is mindig mind a hetet tudom megtenni. De ha a készségem ott van, ha odafigyelek a másikra, ha ott van bennem a tudatosság, tudatosan figyelek az Istenre, a tudatosan figyelek a másik emberre, akkor azért ezekkel a dolgokkal általában nem szokott probléma, nem szokott nehézség lenni, úgyhogy ilyen módon tudunk ezekkel a dolgokkal foglalkozni. A 7., tehát a 12. században járul tehát a halottakat eltemetni az irgalmasság testi cselekedeteihez. Ugye a lelki cselekedeteknél ugye ezeket találjuk a hagyományban, a hagyományos megfogalmazásban, hogy bűnösöket meginteni, tudatlanokat tanítani, kételkedőknek jó tanácsot adni, szomorokat vigasztalni, bántalmakat békével tűrni, ellenünk vétőnek megbocsátani, élőkért és holtakért imádkozni. Ugye ezek olyan benső tulajdonságok, amelyek azért nagyrészt kifelé fordulnak, a másik ember felé fordulnak, az első négy az konkrét a másik felé való cselekedet, a hetedik az pedig egy belső hozzáállás, egy belső cselekedet elviselni, a bántalmakat megbocsájtani, imádkozni mindazokért, akik fontosak, akik körülöttünk vannak. Ugye ezeket a cselekedeteket valamiképpen ezek beleívódnak a keresztény életünkbe, és jelen vannak valamiképpen a keresztény életünkben. Persze ezek sem mindig könnyűek, mert meginteni a bűnöst, tudom, hogy bűn az, amit ő cselekedett, és akkor hogyan tudom úgy megfogalmazni, hogy ne bántásnak vegye. És nagyon nehéz sokszor az, hogy ugye, ahogy Jézus azt mondja a házasságtól, azt mondja, hogy menj, de többé ne vétkezzél, és ezzel nem azt jelenti, hogy a bűnét azt mondaná, hogy jót cselekedett, hanem a bűnt elítéli, a bűnös embert fölemeli, hát ezt nagyon nehéz sokszor megtenni, de a másik, a környezet se biztos, hogy úgy veszi, úgy, ahogy azt én szánom, ahogy azt én szándékozom megtenni, szándékozom megvalósítani. Tehát az irgalmasság különféle tettei, cselekedetei, azok a másik ember felé fordulásunkat, a másik emberrel való kapcsolatunkat tudják egy kicsit erősíteni, tudják egy kicsit szabályozni, tudják egy kicsit megmutatni, hogy hogyan vagyok jelen a világban. Mindenképpen fontos, hogy az ember nem elszigetelten él a világban. És azt látjuk, hogy a keresztény hitünkben, hogy Krisztus kezdettől fogva közösséget hoz létre, az apostolok közösségét, és amikor az apostolok elindulnak, akkor az apostolok is egy-egy településen közösségeket hoznak létre. Tehát együtt, közösen akarunk haladni a krisztusi úton, és akarjuk egymást segíteni abban, hogy közelebb kerülhessünk Jézus Krisztushoz, közelebb kerülhessünk a mi Urunkhoz. És ezért fontos az, hogy ezeket a cselekedeteket, ezeket próbáljuk meg megvalósítani. Persze sokszor az is lehet egy mód, hogy én különféle intézményeket támogatok, akik ezekkel foglalkoznak, hogy valamiképpen bekapcsolódok olyan közösségeknek a munkájába, amelyek a rászorulókkal valamiképpen foglalkozik, a rászorulóknak, a rászorulók felé megteszi azt, ami fontos, ami az Istentől elvárt dolog a számunkra. És így tudunk az irgalmasság testi és lelki cselekedetei által megerősödni Krisztus szeretetében, megerősödni Krisztus közelségünkben, megerősödünk abban, hogy jó Krisztussal lennünk, jó Krisztus útján járnunk a világban. Kedves testvérek, a hátralévő néhány percben van lehetőség arra, hogy telefonon keresztül beszélgessünk ezekről a dolgokról. Jó lenne, hogyha valaki merné elmondani, hogy hogyan tudta valamelyik, az irgalmasság valamelyik cselekedeteit megvalósítani, megtenni az életében. Nem azért, hogy ki akart volna állni, dicsekedni, hanem azért, mert alkalom jött, egy kapóra jött egy alkalom, mert fölfedezte a lehetőséget, mert fölfedezte, hogy most ott a lehetőség arra, hogy segítségére legyek a másik embernek. Telefonszámunk, tehát az élőadás telefonszáma 374-0904-es. Ezen a telefonszámon várom a kedves hallgatóknak a hozzászólását, a kedves hallgatóknak a megszólalását. És ilyen módon tudunk egy kicsit együtt közösen épülni, együtt közösen megerősödni az evangélium tanításán keresztül. Most egy pici zenét hallgatunk, de közben lehet tehát telefonálni 374-0904-es telefonszámra.
Testvér a testvértől miért azt várja, legyen a másik az ő tanítványa. Úgy véli, ő tudja az egy igazságot, de nem szeret. Testvér a testvértől miért azt várja, legyen a másik az ő útja társa. Úgy véli, ő jár az egyetlen úton, de nem szeret.
Tessék, Mári Rádió.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus. Az irgalmasság cselekedeteiről szeretnék kérdezni.
Tessék mondani.
A bűnösöket meginteni, figyelmeztetni, ezt nagyon nehéz értelmezni. Mi hogy tudjuk a másik embert megítélni? Érezzük, hogy az bűn, vagy lehet, hogy tudjuk is, hogy bűn. De ez hogyan nyilvánul meg cselekedetbe?
Hát ez nyilván úgy tud megnyilvánulni, hogyha egyrészt, ha van vele valamilyen kapcsolatom az illetővel, hogy tudok vele mélyebb dolgokról is beszélni, nyilván ez azért valahol szükséges hozzá, és akkor azt, hogy most akkor ez az a cselekedet maga, ez miért volt rossz, ez miben, ezt megpróbálni valahogy megfogalmazni, hogy ez mi az, amibe beleütközik, vagy mi az, ami jó lenne, ha ő tudna egy kicsit változtatni. Ugye itt az a nehéz, hogy az embert nem ítélem el, de a cselekedetét azt viszont, arról viszont ki kell tudni mondanom, hogy az nem jó. Tehát ez nem egy,
igen,
nem egy
hát
könnyű
ez
dolog.
Igen, hát ez nagyon nehéz. Igen, az a nagyon nehéz, mert ő meg van győződve róla, hogy amit ő csinál, az a jó. Avval szembeszállni az egy nagyon, főleg tudatlanoknak, tehát nekünk nincsen olyan teológiai képzettségünk, hogy ezt finoman meg tudnánk közelíteni, mint egy atyának.
Igen, igen, hát lehet, hogy ilyenkor érdemes segítséget kérni hozzá, hogy akkor hogyan tudom én ezt jól megfogalmazni, vagy kicsit utána nézni annak a dolognak, és hát persze az imádság az mindig ott marad, és akkor a Szentlélek tud segíteni adott esetben, nyilván nem úgy, hogy abszolút nem tudok semmit, és akkor egyszer csak hopp jön a Szentlélek sugalmazás, hanem hogy megismerem egy kicsit azokat a dolgokat, én magam is egy kicsit elmélyülök esetleg abban a témában, és akkor úgy tudok esetleg segíteni. Nem könnyű dolog, és nem megy ez így egy pillanat alatt, hanem készülni kell rá, meg jó egy picit így elmélyülni a dolgokban. Úgyhogy nyilván, ha ő meg nem fogadja el, akkor meg nagyon nem tudunk mit tenni. Tehát nyilván neki be kell látnia valahol azt, hogy az nem jó, amit ő csinál. Ez pedig nagyon nem egyszerű sokszor.
Nagyon szépen köszönöm,
atyám. Dicsértessék
a Jézus Krisztus.
Tessék, Mári Rádió.
Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Amen.
Itt a környékünkön élt egy hajléktalan ember, akinek nem volt otthon, a sátorban lakott élen-nyáron mindenkor. Hát ezt az embert sokszor behívtam, adtam neki meleg ételt, meg készítettem neki szendvicset, és elvittem a sátorhoz, és bekiabáltam, hogy János, itt a reggeli. Megpróbáltam segíteni rajta, mert nagyon sajnáltam ezt az embert, és beszéltem neki Istenről is, és mondtam, hogy majd az mennyországba boldog lesz, csak bocsássa meg azoknak, akik ön ellen vétettek. És azt mondta, ő nem tud megbocsátani, mert ő nagyon-nagyon nagy sérelmet érzett, évtizedeken keresztül kint aludt a hidegben, és akkor mondtam neki, a jóisten irgalmas, próbálkozom vele. Hát én nem tudom, hogyan békélt meg az úrral, de ez az ember, ez a meghalt, bekerült a kórházba, meghalt, és amikor meghallottam a halálhírét, akkor egy szentmisét mondattam érte, mert bízom benne, hogy az úr meghallgatta a könyörgésemet. Hát ennyit tudok mondani, nem dicsekvésből, csak példaként.
Nagyon köszönjük. Nagyon köszönjük ezt a szép tanúságtételt, és nagyon köszönjük, hogy tényleg észrevette azt a lehetőséget, amit ön meg tudott tenni, mert nyilván ennél többet nem biztos, hogy tud egy-egy ember tenni, egy picit tudunk tenni, már azzal is tudunk segíteni. Köszönöm szépen, hogy elmondta ezt a szép tanúságot.
Nagyon szívesen.
Isten
dicsőség az Úrnak, a mi Urunknak, Istenünknek. Amen.
Isten áldja meg. Köszönjük szépen.
Köszönöm.
Tessék, Mária Rádió.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus. Én is szeretnék hozzászólni az irgalmasság testi cselekedeteihez. Van ugye, hogy a holtakat eltemetni. Most olyan dilemmám van én nekem a rokonságban. Van olyan rokonom, akinek a élettársak voltak, és akkor nem engedtek be, amikor én segíteni szerettem volna, és úgy, mintha megéreztem volna, hogy nagyon beteg a unokatestvéremnek az élettársa. 17 évig voltak együtt, és van egy 16 éves kislányuk, és hát utána másoktól tudtuk meg, hogy meghalt az élettársa, és tessék elképzelni, ő meghagyta, hogy velük akar lenni halála után is, és a hamvakat hazavitték, és én mondtam, hogy hát ez meg kell adni a tiszteletet, a Jóisten teremtményei vagyunk, hogy megszentelt helyen legyenek a hamvak, és nem engednek a 21-ből, és hát engem ez annyira bánt, hogy miért nem lehet ezt, és hogy nem is lehet tudtunk segíteni neki, hogy lehet, hogy én már még élhetett volna, ha beengednek, és tudunk orvost hívni, de ők nem is hívtak orvost sem, mert nem engedte. Hát én nem tudom, hogy ilyenkor én a mulasztásnak érzem, hogy én nem, már többet nem tudok tenni
hát
ebben.
Ez biztos, hogy nem az ön mulasztása, mert nem ön a felelős azért, hogy ez a temetés megtörténjen. Nyilván lehet javasolni, vagy valamit bíztatni, de ilyenkor nagyon nehéz a másik ellen mit tenni, tehát nem, ez nem az ön hibája, meg felelőssége, hogy ő nem lett eltemetve. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy tényleg a megszentelt földben nyugodjanak, mert akkor mondjuk azzal lehet érvelni, hogy akkor ön hogy tudja ugye a tiszteletét leróni, imádkozni érte, elmenni a sírjához, hogyha ez egy lakásban van becsukva, tehát nyilván hát de sajnos ezekben a helyzetekben nem nagyon tudunk mit tenni mást, mint hogy imádkozunk értük, és imádkozunk érte.
Hát én ezt tudom tenni, ezt és persze. Hát viszem nekik hétvégén a főtételt, meg hát rákérdezek a kislánynak, hogy megy a tanulás, meg minden. Most már úgy kapcsolatban vagyunk, de ebben nem tudom őket. Hát lehet, hogy idővel
nem
majd,
kell,
mert azt mondják, tiszteletbe
igen.
Tartják, amit mondod. Hát mondom, nagyon rosszat csinált veletek, mert hát saját magával is.
Igen, de nem, tehát azt hiszem, hogy nem kell feltétlenül mindig szóba hozni, hanem hagyni egy kicsit, hogy hadd ülepedjenek a dolgok, és akkor egy idő után majd lehet, hogy megint lehet erről beszélni.
Igen.
Hát köszönöm szépen, hogy
köszönöm
ezt elmondta,
szépen
ezt a nehézséget.
Én is. Isten áldja meg. Isten áldja önöket.
Bocsánat, kedves hallgatóink, köszönjük a hozzászólásokat, köszönjük, hogy ez a téma azért sokunkat megmozgat. Vannak helyzetek, amikor tényleg tehetetlenek vagyunk, és csak az imádság marad. Vannak helyzetek, amikor nehéz megtenni azt, amit mi szeretnénk, ami szerintünk jó, és ilyenkor marad az imádság. A tehetetlenségnek egy kicsit a kifejezése, de fontos, hogy kapcsolatban maradjunk egymással, odafigyeljünk egymásra, próbáljuk Isten szeretetét megmutatni, tükrözni a másik ember felé. Kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmüket, köszönjük, hogy szeretik, támogatják és erősítik a rádió műsorát, a rádió működését. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvi plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.